Példabeszélek könyvének a témáit, és nem azért fejeznénk be, mert nincs benne még rengeteg hasznos tanácsa Istennek számunkra. Elég a hangerőm, Dávid? Hátra is? Szuper. Nincs elég, oké, először is vendégek számára üdvözlet. Példabeszélek könyvébe vagyunk. Oké, van-e Bibliánk? Oké, emeljük fel a Bibliánkat. Ez az. Oké, nem vagyok róla meggyőződve, hogy mindenki felemelte a Bibliáját, de oké. Van-e jegyzetfüzetünk? Emeljük fel a jegyzetfüzetünket. Lobogtassuk meg. Oké, Hampel Gabinak a mobiltelefonja minden. Emeld fel az életedet. Hampel Gabi mobiltelefon, aki a felesége. Oké, tehát példabeszélek könyvébe vagyunk, és amikről beszéltünk az elmúlt hetekben, az példabeszélek könyvéből Isten tanácsát megnéztük, mik a fontossági sorrendek az életben, hogyan tervezzük, hogy mennyire fontos a tervezés az életben, a fontossági sorrendek mentén, aztán beszéltünk kivitelezésről, beszéltünk lustaságról, beszéltünk szorgalomról, ezt nagyon élveztétek volna, káriszos diákok. Aztán beszéltünk most vasárnap Pásztor Balázs tanított a kapzsiságról, vagy a pénzről. Példabeszélkönyve nagyon sokat ír róla, és még egy csomó nagyon jó témáról ír példabeszélkönyve, amit én azt gondolom, hogy valamikor az ősz folyamán még azt párba bele fogunk ott csapni, de a mai alkalommal így lezárjuk egy időre. Ma szeretném megnyitni a Bibliát, és a barátságokról beszélni. Oké? Úgyhogy barátságokról, példabeszélek könyvében megnyitjuk, és megnézzük, mi Isten tanácsa erre nézve. Ez nagyon izgalmas, úgyhogy meg fogjuk nyitni, és olvasni fogunk ebből. Nyisd is ki, kérlek, példabeszélek 13, az első hely, ahol kinyitjuk, és néhány helyen megnyitjuk, és lapozz velem azokra a helyekre, és csak így engedjük, hogy Isten ma este így szóljon hozzánk. Olyan csodálatos volt az imádat, csodálatos volt ez a dal, jó együtt lenni. Ah, drága Urunk, Istenünk, köszönjük a Te jelenlétedet, köszönjük ezt a kiváltságot, hogy a Te jelenlétedet élvezhetjük olyanan született hívőként, hogy Te szeretsz bennünket, hogy a karod tárva van számunkra, és csak adj nekünk figyelmet most a Te tanácsodra, mint Te tanítasz minket az Isten szerint való barátságokról. Jézus nevében. Amen. Amen. Oké, példabeszélek 13:20, így kezdi, hogy aki jár a bölcsekkel, bölcs lesz, aki pedig magát társul adja a bolondokhoz, megromol. Oké, úgyhogy ez egy nagyon egyszerű alapelv. Tulajdonképpen ez példabeszélek könyvének ez az alapja. Hogy van hívás két helyről. Van hívás, hogy a bolond, vagy a bolondság, vagy a bűn, vagy a gonosz út hív bennünket, és ez olykor meg van személyesítve az idegen asszony által, vagy a balgatag asszony által, ez egy ilyen megszemélyesítés. És aztán egy másik megszemélyesítés, hogy a bölcsesség hív bennünket, és mind a kettő hív, hogy gyere, és csábít bennünket az ő útjára. Gyere, kövess engem, nyerj meg engem, szerezd meg engem, ezen az úton járj, és ezt fogom neked adni. Hív bennünket a bölcsesség, és aztán hív bennünket a gonosz út is, vagy a bolondság is, hív bennünket az ő útjára, és ígér pár dolgot. Például szerint egyben, erről szól a 10. verstől, úgy kezdi, hogy fiam, ha a bűnösök el akarnak csábítani téged, ne fogadd el a beszédüket. Oké? És itt vagyunk ennél, hogy ez a példabeszélek könyve, ez mindenkinek szól, de legelső sorban azt látjuk, hogy ifjaknak szól. Oké, ti nem gyerekek vagytok, ti ifjak vagytok, és mindannyian, akik itt vagyunk. Tudod, ifjaknak szól. 10-20-szor szerepel körülbelül benne ez a kifejezés, hogy fiam. Úgyhogy fiam, ha a bűnösök el akarnak csábítani téged az ő útjukra, ne menj velük. Aki bolondokhoz adja magát, bolond lesz. És van a bűnösöknek egy hívás, és folytatja például egyben, ha azt mondják, gyere mi velünk, leselkedjünk, és folytatja a következő versekben ezt a hívást, amint a bűnösök hívnak. Úgyhogy az alapelv az ez, hogy ebben a világban megvan ez a hívás, ahol a bolondság vagy a bűn csábít és hív bennünket az ő útjára, és hogyha arra megyünk, akkor megromlunk, és a bölcsesség is hív bennünket szüntelen, és aki jár a bölcsességgel, bölcs lesz az. És a bölcsesség is szólít bennünket. Azt mondja, hogy például 1:20-ban azt mondja, hogy meddig ti együgyűek, meddig szeretitek az együgyűséget? Gyertek és szerezzetek meg engem, tanuljatok engem, hallgassatok engem, kutassatok engem, mondja a bölcsesség. És én a fejetekre koronát teszek, a nyakatok köré díszt teszek, én megtisztellek benneteket, áldottak lesztek, egy nagyszerű életetek lesz, kövessetek engem, mondja a bölcsesség. És úgy szintén a bűn és a gonosz út is hív. Oké, úgyhogy ez a kérdés. Kikkel veszem az életemet körül? Kikkel? Bölcsekkel járok, vagy bolondokkal? Bolondokkal, akik bolondul beszélnek, bolondokkal, akik csúfolódnak, sokszor használja ezt a szót, persze egy könyve, csúfolódók, bolondokkal, akik nem tisztelnek másokat, nem tisztelik az embereket, bolondokkal, akik játszanak a bűnnel, bolondokkal, akik nevetnek a bűnön, és nem veszik azt komolyan, tudod, kikkel töltök időt, mert akikkel időt töltök, mondja például a könyve, olyanná fogok válni. Ha bölcsekkel töltött időt, olyanokkal, akik szeretik Istent, szeretik Jézus, szeretik Isten igét, szeretik az embereket, akkor egy idő múlva bölcsességet fogok gyűjteni, és bölcs leszek. Viszont ha bolondokkal, akkor bolondá fogok válni. Oké, úgyhogy sok mindent lehetne még erről mondani, de csak így ez az első, hogy aki jár, barátság, aki bölcsekkel barátkozik, bölcs lesz. Aki bolondokkal barátkozik, bolond lesz. Oké, egy másik hely. Például 22. Kérlek, lapozz oda. Például 22, 24, 25. És nézd csak, mit mond. És szeretjük Isten igét. Azt mondja, hogy például 22, 24, 25. Ne tarts barátságot a haragossal. És dühösködővel ne menj, úgyhogy barátságról beszélünk. Azt mondja, hogy vannak bizonyos fajta emberek, és ez mindannyian, fiatalok, idősebbek, tanuljuk meg. Vannak bizonyos emberek, akikkel nem kell együtt lógnunk. Nem kell barátkoznunk. Hogyha ez az ember haragos, olyan, aki állandóan vitatkozik, olyan, aki haragszik másokra, olyan, aki keserű ember, olyan, aki mondjuk pletykáló, szüntelen rosszat mond valakiről, vagy olyas valaki, aki szüntelen gúnyol másokat, kinevet másokat, akkor azt kell mondanunk erre, nem köszönöm szépen, én nekem nem kell barátkoznom, nem kell barátkoznom, szerethetem, de nem kell barátkoznom vele. Oké? Azt mondja, hogy ne tarts barátságot a haragoskodóval, a dühösködővel ne menj. Tudod, hív az útra, hogy menjünk vele, és bűnre csábít, de nem kell mennünk, mert nem épít. És itt jön egy nagyon érdekes dolog. Mindannyian ilyenek vagyunk emberek, és talán ti fiatalok, még inkább, hogy van egy ilyen társaktól jövő nyomás, amikor ostobaságról van szó, vagy bolondságról van szó sokszor, hogy engedjünk a társaktól jövő nyomásnak, és jól lehet, én nem igazán akarom azt tenni, amit ők tesznek, de ez a csapat, ez a banda, ez a baráti társaság, ők vonnak engem, hogy én is azt csináljam, amit ők csinálnak, és végül én is bele fogok menni, és azt fogom tenni. Tudjátok, hogy legtöbb ember, aki elkezdett drogozni, nem azért kezdett el drogozni, mert ja, én drogozni akarok. Hanem volt egy társaság, és az a társaság drogozott, és ők velük mentek, azt mondja, hogy ne menj az dühösködőben, ne menj a drogozóval, tudod? És mi a társaságban, a társasági nyomásra meghajtották a térdüket, és elkezdtek belemenni a drogozásba. Ugyanígy van, egy nagy csomó mindennel, legyen az alkohol, legyen az cigaretta, legyen az bármilyen függőség, és hogy mondjam ezt? És ez mindannyiunknak szól. Én szerintem egy nagy csomó kísértés, és csak így tanácsadásból tudom, egy nagy csomó kísértés, egy nagy csomó kereszténynek az életébe azért van, mert nem a megfelelő emberekkel tölt időt. Hanem még mindig ott vannak azok a szálak a világgal, még mindig ott vannak azok a szálak azzal a csapattal, hogy együtt lógjunk, és azt gondoljuk, hogy elég erősek vagyunk, és aztán elbukunk. Csak tetszett, amikor Szepi megtért, ezt csak úgy elmondom, ezt a történetet nem tudod levakarni majd magadról. De ahogy volt egy bizonyos kocsma, vagy presszó, ahova így mindig bement, az csak így rendszeresen ott töltött időt, iszogatott, és aztán kérdezte tőlem, hogy lehet, hogy nem kellene nekem oda bemennem. És mondtam neki, hogy figyelj, nem. De ott vannak barátaim, akik nem hívők. Mondom, igen, de hogyha bemész oda, mi a tapasztalat? Kik szoktak meg? Te győzöd meg őket, vagy ők győznek meg téged? Hát ők győznek meg engem. Jó, akkor ne menj. És ennyire egyszerű. Figyelj, ennyire egyszerű. Ne tarts barátságot a ponttal. Egy csomó minden megoldódik, egy csomó minden. Így folytatja 25. versbe, hogy el ne tanuld az ő utait. Miért ne tartsak barátságot velük? Hogy el ne tanuld az ő utait. És ez a nagyszerű dolog, hogy mi mondhatunk igent a megfelelő embereknek, a bölcseknek, és mondhatunk nemet azok, akik bűnre akarnak csábítani. Mondhatunk nemet. És persze lehet, hogy az elején gúnyolni fognak minket, hogy nemet mondtunk. De igazából, hogyha nemet mondunk azokra, akik bűnre csábítanak, akkor csak ott lesz ennek a gyümölcse az életünkben. Oké. Kikkel barátkozunk, erről szólt. Na most nézzük meg Pölszeg 17-17. Úgyhogy eddig mivel kapcsolatosan tanácsolt bennünket Isten? Eddig arról tanácsolt bennünket Isten, hogy kikkel veszük körül magunkat, milyen társaságban vagyunk, kikkel barátkozunk, kikkel ne barátkozunk, mert romlás lesz annak a vége, ilyen a bűn, és hogyha viszont megfelelő emberekkel barátkozunk, akkor bölcsé leszünk. És épülés lesz annak a vége. Például 17-17. Ezt mondja, talán ismétek ezt a verset sokan. Minden időben szeret, aki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére. Aki azt mondja, hogy minden időben szeret, aki igaz barát, testvérül születik a nyomorúság idejére. Azt mondod, hú, barátság, ez engem érdekel. Én szeretnék barátokat. Én szeretném, ha nekem lennének barátaim. És szükségünk is van erre. Tudod, szükségünk van csak valódi barátságokra. Valódi, kipróbált barátságok az olyan, mint az arany. Tudod, azok hatalmas érték. Nagyon kevés embernek vannak barátai. Nagyon kevés ember. haverokat tudunk találni, de barátokat, olyanok, akik barátok. Nem. És azt mondja, hogy minden időben, tehát a barát egyik jellemzője, figyelj, a barát egyik jellemzője, hogy minden időben szeret. Mindig szeret az igazi barát. Mindig szeret. Ez a jellemzője. És ilyenkor sokszor mondhatjuk azt, hogy oké, de nekem lehet, hogy nincs ilyen barátom. Azonban, hogyha olvasod, például a könyve nem azt mondja, hogy hogy lehetnek neked ilyen barátaid. Hanem például a könyve Isten azzal kapcsolatosan tanácsol bennünket, hogy hogy lehetünk mi ilyen barátok másoknak. Értjük? Figyelj, nem az, hogy hogy lehetnek nekem ilyen barátaim, hanem hogy lehetek én ilyen igazi barát másoknak. Mert azt mondja, hogy minden időben szeret az igazi barát. Nem azért mondja, hogy rádöbbentse, hogy nincs igazi barátom, hanem arra azért mondja, hogy tanítson engem, hogy lehetek én az igazi barát. Ez a kérdés. Hogy lehetsz te az igazi barát? Tudod, Isten a te életedben nem mások átformálásával érdekelt, vagy mások átformálása érdekli őt, hanem a mi átformálásunk, a mi formálódásunk Krisztus képmására. És az igazi barátság az ennek az egyik jellemzője, hogy Krisztus képmására formálódunk. Hogy minden időben szeret az igaz vagy az igazi barát. Te legyél barát. Figyelj, itt vagyunk. Június 1-én, 2011. Figyelj, te legyél barátja másnak. Másoknak. Oké? Tudod, hogy kezdődik ez? Hogy indul ez? Az úgy, hogy másokra gondolok, vagy gondolok másokra önmagam helyett. Vagy jobban gondolok másokra, mint önmagamra. Képzeld el, itt vagyunk, gyülekezet. Tudod, mindannyian önmagunkra gondolunk. Önmagunk. Nincsen igazi barátom. Másik, nincsen igazi barátom. Ki jön oda hozzám, hogy igazi barátom legyen, aki szeret engem? Ki fog érdeklődni felőlem? Ki fog valóban érdeklődést és törődést kimutatni felém? Tudod, várhatjuk. Ez nem így megy, hanem úgy megy, hogy szellemmel betöltött, felépült hívők, akik ismerik az Úr Jézust, tudod, azt mondják, itt vagyok. Én szeretnék valakinek az igazi barátja lenni. És Krisztus testében most itt szegedi gyülekezet számára. Tudod, Krisztus testében ez nem az, hogy na most akkor valakivel most elkezdek egy barátságot szőni, hanem már vannak kapcsolataink, egyszerűen csak egy másik szintre is léphetnek ezek a kapcsolatok. Ahol azt mondom, hogy Isten kegyelméből én szeretnék egy mindig szerető, igazi barát lenni az ő életében. Tudod, olyas valaki, aki másokra gondol önmaga helyet, vagy önmaga elé helyez másokat. Azért, figyelj, mert a barátság az másokról szól. A barátság nem rólam szól. A barátság másokról szól. Mások. Tudjátok, hogy a gyerekek, a kisgyerekek azok kitűnő példái az éretlen, énközpontú, önmaguk körül forgó embereknek. Oké? Úgy hívjuk ezt, hogy éretlenség. Amikor mindig önmagából indul ki, csak önmagával tud gondolkodni, és csak az érdekli őt, hogy neki mire van szüksége. És mindenki más eszköz az ő szükségének a betöltésére. És amikor valaki 4 éves, akkor ez még aranyos is. Amikor valaki 34 éves, és ilyen, akkor ez már nem annyira cuki. És 44, és 54, és 64, és 74. És hagyd mondjam ezt, az életkor nem fogja létrehozni ezt az érettséget. Ezt az érettséget, ezt a szellemi érettséget nem az életkor hozza, hanem az Istennel való járás, a szolgálatnak a szelleme, és a kereszt általi élet, de nem az életkor. Amikor azt mondjuk, hogy Én voltam ebben a cipőben. Senki nem szeret engem. Senki nem kérdezi meg, hogy mi van velem. Beszéltem ilyenekkel is. Beszéltem. Veled. De én is voltam ilyenben. Én is. Olyanban is. Senki, vége van az Isten tiszteletnek, senki nem mondott semmit az üzenetre. Jó volt, rossz volt, senki nem mondott semmit. Tudod? És belesüllyedhet az ember ebbe, és egy idő múlva így nézi a Krisztus teste életet, a gyülekezet életet. Megállok egy helyen, és most már figyelem is. Tényleg nem. Tehát tényleg nem jön oda. Tényleg nem érdeklődik. Ha érdeklődik, mikor adnám a választ, elmegy. Hogy vagy? Jó, van néhány... Tudod, elment. Na, tessék. Tessék, ez az a nagy szeretet. Persze. De tudod mit? Ez éretlenség. Tudod, de ebből, tudod, ha új hívő vagy, tudod, Isten akarja, hogy kinőj belőle. Hogyha régebbi hívő vagy, Isten akarja, hogy kinőj belőle. Barátság az másokról szól. Az mindig másokról szól. Nem rólam, nem rólunk. Most már van hangom? Köszönöm. Van? Úgyhogy... Minden időben szeret az igaz barát. És ami... Nézzünk meg egy gyorsan egy jó példát erre. Hogyha barátságról van szó, így van, akkor Dávid és Jonatán, egy Sámuel 18. Ott egy Sámuel 17, Dávid megölte Góliátot. Egy Sámuel 17 végén levágja Góliát fejét. Nyisz. Góliát feje ott van Dávid kezében. Dávid így járkál, hogy fogja Góliát fejét, gondolom a hajánál fogva, nem máshogy, a hajánál fogva, és csak is slattyog, elmegy Jeruzsálembe, Góliát cuccait beteszi a sátrába, és azt mondja Saul, a király, kicsoda ez a srác, kinek a fia? Azt mondja az ő hadvezére, fogalmam sincs, hozd ide gyorsan őt, oda viszik Dávidot Saulhoz, és pár szót váltanak. Figyelj, pár szót váltanak. Saul mellett ott van Saul fia, Jonatán. 18. fejezet, 1 Sámuel 18-ban. Azt mondja, minek utána pedig elvégezte a Saullal való beszélgetést, a Jonatán lelke egybefort a Dávid lelkével. És Jonatán úgy szerette őt, mint a saját lelkét. Hogy beszélgetett Dávid és Saul, és Jonatán lelke egybefordult Dávid lelkével, még nem váltottak egy szót se, és úgy szerette Jonatán Dávidot, mint a saját magát, mint a saját lelkét. És Saul magához vette Dávidot azon alapon, és nem engedte, hogy visszatérjen az atyaházhoz. Figyelj! És szövetséget kötének Jonatán és Dávid egymással, mivel úgy szerette őt, mint a saját lelkét. Látod? Ki volt itt az érettebb? Jonatán. Ki az, aki kezdeményezte a barátságot? Jonatán. Valaki kezdeményezi, valaki azt mondja, hogy én szeretem őt, én kezdeményezem őt. Hogy nézett ez ki? Szövetséget kötöttek. Utána azt mondja, Jonatán levette felső ruháját, amely rajta volt, és Dávidnak adta, sőt, hadi öltözetét is, saját kardját, kézívét, övét. Azaz Jonatán elkezdte megosztani mindazt, amilyen van, amit tudott adni hirtelen örömében, mit adjak neki. Odaadta a ruháját, odaadta a harci öltözetét, odaadta a kardját, a pajzsát, odaadta Dávidnak, így megosztotta vele. Jonatán nem abban volt, hogy jaj, nekem nincsen barátom, jaj, mikor jön már oda valaki, mikor, tudod, hanem Jonatán abban a helyzetben volt, hogy azt mondta, kinek lehetek én a barátja. És itt volt egy fiatal srác, aki szükségben volt, a király udvarba került, és nem ismerte a dörgést, nem volt senkije. várjál, van ilyen? Nem ismeri a dörgést, nem volt senki, bejön egy új ember a gyülekezetbe. Itt vagyunk, látjuk, valaki el van kámpicsolodva, szüksége van. Hoppá, szüksége van. Én oda tudok hozzá menni. Tudod, ott vagy az iskolába, tudod, vagy egy új munkahely, vagy egy munkahelyen, és bejön egy új elesett, segítségre van szüksége. Én lehetek barátja valakinek. Ez nem azt jelenti feltétlen, hogy ebből barátság fog szövődni. Dávid és Jonatán esetében ez megtörtént. De ez azt jelenti, hogy mi készek vagyunk megosztani, amink van, és erről szól a barátság. Másokra gondolunk inkább, mint magunkra. És Jonatán kezdeményezett. Oké? És aztán nyilván egy barátság növekszik. És érik, és éretté válik. Ez történt Dávid és Jonatán idejében, hogy életébe, hogy ez a barátság, ez növekedett, és éretté vált. Ehhez mi kell? Idő kell a mi életünkben. És még itt mond valamit például a könyve, azt mondja, hogy a nyomorúság idejére pedig testvérül születik. Oké? Tehát mire van szükség? Tudod, olykor csak egy jó kis nyomorúságra. Jó kis nyomorúságra. A nyomorúság az nagyon jó, mert az, mikor valaki nyomorúságban van, akkor igazán barátok lehetünk. És csak hagyd mondjam ezt, tudod, hagyd mondjam ezt így megállva itt, még egy igénk van, amit meg akarunk nézni, de hagyd mondjam ezt. Így akkora dolog az, hogy ez a szív ott lehet az életünkben, hogy mi ingyen, örömmel, szabadon így kezdeményezhetünk arra, hogy hogy valakinek értéket tulajdoníthatunk, valakinek értéket adhatunk. És ez erről szól, tudod, hogy minden ember szeretne szeretve lenni. Nincs olyan ember, akivel találkoznál, hogy ne szeretne szeretve lenni. Ez annyira egyszerű. Mindenki szeretne szeretve lenni. Mindenki szeretné, hogyha ő értékes lenne valaki másnak a szemében. És erről szól a barátság. Itt kezdődik, hogy kezdeményezed, és értéket tulajdonítasz a másiknak. Értéket tulajdonítasz, és aztán értéket adsz át a másiknak. A másik fontos. A másik fontosabb, mint én. A másik értékes. És tudod, hagyd mondjam ezt, hogy ez annyira ritka. Mert mindenki keresi azt, hogy ki lehetne, vagy ki közelítene felé, de nagyon kevesen élnek egy olyan életet, ahol ők akarnak közelíteni. Ezzel nem azt mondom, hogy egy embernek lehet a rengeteg barátja. Oké? Például 18-24 azt mondja, akinek sok barátja van, az széttöretik. Oké? Tehát nem azt mondom, hogy lehet a rengeteg, sok ember felé szolgáltunk, az igaz, de nincsen feltétlenül rengeteg barátunk. Viszont amikor a lelkünk összefor, és megélünk élethelyzeteket, és nyomorúságon átmegyünk, és átmegy a másik nyomorúságon, akkor testvérül születik a barát a nyomorúságban. És csak hagyd mondjam ezt, tudod, hogy figyeld ezt, és legyünk érzékenyek. Nem tudhatjuk, hogy ki, mikor, min megy át. Nem tudhatjuk. Tudod, mi Krisztus testébe, csak van egy elhívásunk, hogy így Isten szerint való támasz, bátorítást legyünk egymás számára. Csak így van egy elhívásunk, hogy gondot viseljünk egymásra, Krisztus testének a tagjai, hogy Krisztus szívét leleplezzük egymás felé, hogy megosszuk azt, hogy mások fontosabbak legyenek, mint saját magunk. Figyelj, ez a fajta élet, ez annyira hihetetlen és furcsa és idegen a világ szellemében. Azonban ez teljesen Krisztus szívében gyökerezik. Az Úr Jézus ilyen volt, és
ilyen a kereszténynek az élete, amikor a Szent Szellem betöltésében jár, és egy szolgálat szellemében, hogy hallgatok valakit, látok valakit, a szívem összefor vele, a lelkem összefor, és szeretem őt. Oké. Befejezésként. Példabeszédek 27-17. Oké, megnéztük azt, hogy kikkel barátkozzunk, kikkel ne barátkozzunk. Megnéztük azt, hogy az igazi barát minden időben szeret, és hogy mi legyünk barátok. És aztán például 27-17-ben egy nagyon jó vers van. Szerintem jó néhányan szeretitek ezt a verset. Azt mondja, hogy miképpen egyik vassal a másikat élesítik, aképpen az ember élesíti az ő barátjának orcáját. Tehát itt már tovább lép egyet. Azt mondja, hogy a barátságokban van egy ilyen élesítés. Hogy a barátságokban és a baráti kapcsolatokban, ahogy a vasat élesítik a vasat. Tudtátok, hogy a vasat a vassal élesítik? Láttatok már ilyen dönerkebabosokat? Tudod, ott a hosszú késükkel, tudod, ahogy a dönerkebab, a hosszú kés, és aztán így fognak egy másik fémet, egy másik vasat, és, vagy acélt, vagy pengét, és vassal élesítik a vasat. És a barátságok is ilyenek. Hogy amikor barátok vagyunk, és a baráti kapcsolatokba így keressük azt, hogy inspirálhatjuk, buzdíthatjuk, bátoríthatjuk, motiválhatjuk, szerethetjük, lelkesíthetjük egymást. Figyelj, a barátságok nem passzív együtt létezések. Nem. Tudod? Hanem van egy célja az Isten szerint való barátságoknak. Tudod? Az Úr felé bátorítjuk egymást. Az Úrban van ez a kapcsolat. Az Úr van köztünk. És van benne egy ilyen vas élesítő, és egy ilyen buzdítás, bátorítás, lelkesítés, vigasztalás. Egy ilyen, a vas élesíti a vasat. Egyszer az egyik, máskor a másik. Olykor közösen. Reméljük nincs olyan, hogy mindenki el van kámpicsolódva egyszerre. Néha van olyan is. Hallottam, láttam, tapasztaltam. Négyen ott ülünk az asztalnál. Mindenki lógatja az orrát. Bejönne valaki ötödikként közénk, és így szólna szavakat, amelyek felemelik a mi lelkünket és a szellemünket, amelyek egy nagy friss levegőt adnak nekünk, amelyek motiválnak, inspirálnak, bátorítanak. Ha valamit mondhatnék így a gyülekezetnek, ha valamire, ami azt gondolom, hogy növekedtünk, de még nagyon sokat kellene növekednünk, és én is szeretnék sokat növekedni benne, én nagyon sokat szeretnék. Ez a kezdeményező készség. Mikor négyen ott ülnek, van valaki, aki kezdeményez. Mikor ketten mennek, van valaki, aki kezdeményez. Van valaki, aki bátorít, motivál, inspirál, és aztán beindul, és csak a vas élesíti a vasat. És ott van ez a barátságnak a jellemző, hogy egymást élesítjük, segítjük, inspiráljuk, motiváljuk, bátorítjuk, buzdítjuk, értéket adunk át egymásnak. Értéket tulajdonítunk egymásnak. És van egy közösség és egy barátság. Még csak ehhez. Vassal élesítik a vasat, amiképpen az ember élesíti az ő barátjának orcáját. Oké, még ez, figyelj. Élesítés. Ez fontos. Mit teszel akkor? Amikor egy barátodnál azt látod, figyelj, hogy az ő jellembeli hibái, hiányosságai, vagy esetleg bűnei, vagy esetleg gyengeségei aláaknázzák az egész életét szép lassan. Barátok vagytok, látod. Látod. Lehet, hogy te látod egyedül. A pásztor nem látja. A házi csoportvezető nem látja. Te látod. Mit teszel akkor? Vagy mit, egy másik. Mit teszel akkor, ha a barátod, tudod, vagy valaki, aki közel van hozzád, és nevezhetjük barátnak, abszolút, nem kell úgy gondolni a barátságra, hogy jaj, ez valamilyen, és akkor jaj, nem, valaki, aki közel van hozzád, valaki, aki fontos, valaki, aki, akivel egy növekvő kapcsolatotok van, tudod, valakivel növekvő kapcsolatotok van, sokat jelentetek egymás számára, tudod, valaki, aki közel van hozzád, és elkezd negatív folyamatok elkezdenek indulni az ő lelkében, elkezd rossz döntéseket hozni, lehet, hogy a házasságában látod, szenved a felesége, szenved a férje, teljesen mindegy, melyik, már ugye nekem mindegy, de amúgy nem, mindegy. De szenved a felesége, hogyha a férfi, szenved a férje, vagy a távolodik el Istentől, veszi el a hitét, rossz döntéseket hoz a vállalkozás. Tudod, és te vagy a, közel vagy hozzá. Közel vagy hozzá. Vagy valamilyen nyilvánvaló ostobaságokat csinál az életébe. Nem. Nem az én dolgom. Mosom kezeimet. Nem az én dolgom. Hallja az üzenetet. Nem az én dolgom. Tudod, Isten ments. Isten ments. Hol akkor az a barátság? Hol van, amiképpen a vas élesíti a vasat, aképpen az egyik ember a másiknak az orcáját, az ő barátjának az orcáját. Isten ments! Akkor most mit csináljak? Hagy mondjam ki a nagy szót. Vállald a konfliktust! Ez nagyon fontos. Kár, hogy csak rövid időnk van rá. Ez nagyon fontos. Vállald a konfliktust az ég szerelmére. Vállald a konfliktust, mert ő fontos neked. Nem csak nézzük, amint elúszik, mint a korhat, tudod, fahasába, mint elúszik a vizen. Látjuk, amint csak meghozza a rossz döntéseit, és kártval az egész családja, vagy kártval az élete. Vagy pedig, Galácia 6.1, ti szellemiek, igazítsátok az ilyet útba, ami azt jelenti a görögben, hogy egy kificamodott végtagot a helyére tenni, hogy szerencsétlen tesónak, szerencsétlen barátodnak, testvérednek, kificamodott egy végtagja. Nem funkcionál jól, olyan, mint a sántaróka, aki szögdel, és kárt látja az életet. Figyelj, ilyen van, ilyen lesz, ilyen lenni fog. Oké? Ez lesz. Van-e egy felelősség a közel, hozzá közel lévő testvérnek? Vagy azt mondjuk, kicsoda vagyok én? Tudod, az atyám fia őrzője vagyok én? Ugyan már? Nem. És persze a másik oldal, nem ütjük bele az orrunkat mindenbe. Igen, értem, és értjük. De a másik oldalt, ha tényleg szeretek valakit, ha tényleg fontos az ő élete számomra, és nem akarom, hogy tudod, jól megjárja, akkor vállalom azt a kedves, aranyos konfliktust, ahol szelítség szellemébe, Galácia 6.1, oda megyek hozzá, és azt mondom, üljünk le egy kávéra. Figyelj, lehet, hogy rosszul látom, és lehet, hogy egyáltalán nincs igazam, azért kérdezem. Én úgy látom, hogy az elmúlt időben, mint hogyha a lelkedben valami komoly probléma lenne, látszik az arcodon, látszik a döntéseiden, tudod, de bármi, most csak egy példát mondok, tudod, vagy azt látom, hogy olyan döntéseket hoztál, amik kicsit összezavar, segíts nekem, tudod, ez, tudod, Isten, tudod, figyelj, legtöbb ember, legtöbb hívő, Azt mondja, várj, az előbb nem azt olvastuk, hogy minden időben szeret az igaz barát? Igen, amikor valaki megy, és a szakadék felé tart, és te így hátba veregeted, hogy milyen nagyszerű testvér vagy, akkor szereted ezzel? Vagy azzal szereted őt, hogy azt mondod, nekem van időm rád, te fontos, hogy figyelj, bibliaiskás voltam, a GGIS-be dolgoztam a konyhán, szerettem a edények, a poharak, a villák, a kések voltak a barátaim. Okay, Pászor Brian azt mondta nekem, Csaba, ők a te barátaid. Jó, és takarítom őket. És bibliaiskás voltam, Pászor Vreeland volt a bibliaiskola igazgatója, Pászor Vreeland volt a GGIS-nek is az igazgatója. Egyszer a titkárnője Marina jön le a konyhába, Csaba, Pászor Vreeland hivat magához. Most, hogyha ismerted Pászor Vreelandet, tudod, Pászor Vreeland, Virágnak ő volt a pásztora. Ő alatta tértél meg? Igen. A Székesfehérváron. Tudod, ha ismert Pászor Vreelandet, és ő hivat magához, tudod, akkor hú, tudod, voltak gyerekek, akik, na mindegy. Tehát, hú, mondom, mi ez? Tudod, leizzadtam háromszor, megyek fel az irodába, tudod, három mi atyánk, tudod, végiggondoltam, tudod, tényleg, ki vagyok rúgva, már mindent végiggondoltam. Beülök Pászor Vreeland ilyen atyai tekintélyével, tudod, azt mondja nekem, hogy Csaba, a bibliaiskában az órán, amit tanítok, azt látom, hogy a házi feladatodat nem adtad le. Egyiket se a három közül. És van ennyi hiányzásod. És tudod, tudod, csak így nagyon komolyan beszélt velem arról, hogy ha te valaha vezető leszel, akkor, és ilyen hanyag leszel, akkor ennek következményei lesznek. Tudod, és beszélt nekem erről, és ott ültem. És tudod, hogy mi volt a lelkemben? Hála Istennek. Valakit érdekel. Hála Istennek valaki törődik. Hála Istennek valakinek fontos az én életem. Hálás voltam, csak hálás voltam. Az, hogy felvállalta azt a konfliktust. És nem felejtem el soha, mert ő törődött. Mert mondhatta volna, kit érdekel? Kit érdekel? De azt mondja, nekem ő fontos. Oké? Okay? Tehát konfliktus. A konfliktus az nem rossz. Konfliktus, nem megyünk bele ebbe, megvan, hogy hogyan. Szelítség szellemével, szeretetben, tudod, semmisképpen sem, arroganciában, kiavításban, alázattal, és megvan hogy miként. De csak, tudod, vannak dolgok, amit át kell lehet beszélni, és mit gondoltok? Dávid, amikor elkövette a házasságtörés Betsabéval, tudod, és aztán 9 hónapon keresztül bűnben élt. És megölte Hitteus Úriást. És aztán Isten szól Nátán prófétához. Nátán, menj oda Dávidhoz. Beszélj vele. Dávid nem az én utamon jár. Nátán próféta keresztet vetett. Tudod, és elindult. Lehet, hogy ez az utolsó napom. Utolsó ebédemet megeszem. Tudod, mert a királyhoz megyek, és szembesítem őt. És Nátán ment, és Dávid lelke megszabadult. Figyelj, ez egy fontos szolgálat. Fontos szolgálat. Nem vállaljuk fel természetesen bárhol, bárkivel, nem erről beszélek, de barátságokról beszélek. Ez egy fontos. Emberek lelkét megszabadítjuk. Azáltal, hogy igaz barátok vagyunk. Azáltal, hogy a vas élesíti a vasat, és igazán, igazán törődünk. És felvállaljuk a konfliktusokat. És hogyha házas vagy, tudod jól, hogy amikor így Isten bejön a konfliktusokba, és amikor így Isten szelleme bejön a konfliktusokba, akkor itt volt a kapcsolatotok. És aztán van valami gubanc, és van egy konfliktus, és aztán ott van Isten, és Isten szelleme, és Isten gondolata. És aztán a konfliktus után itt van a kapcsolat. Itt van a kapcsolat. Nem itt van, itt van a kapcsolat. Tudod, ez az, ami
ami valódi barátságokban történhet. Hogy azt mondjuk, köszönöm. Köszönöm, hogy odajöttél hozzám. Van egy másik vers, azt mondja, hogy hűségesek a sebek. Faithful are the wounds of a friend. Hűségesek a baráttól jövő sebek. Hűségesek a baráttól jövő sebek. Tudod, amikor egy barát azt mondja, figyelj, hogy van ez? Hadd segítsek. Tudod, ez csak olyan értékes, mint amikor nyomorúságban oda megyek valakihez. Hadd segítsek. Oké? Úgyhogy azt mondom, tanuljuk ezt. Tudod, itt van a nyár, itt van az ősz, itt van a következőek. Tanuljuk ezt. Annyira izgalmas. Csak így barátnak lenni. És aztán valódi barátságokban növekedni. Amen. Amen. Köszönjük neked, Urunk. Csak hálásak vagyunk. Hálásak vagyunk, hogy olyan sok mondani valód van a barátságok témájában, és tanácsoltál bennünket, Urunk, és megfogadjuk. Ki akarunk lépni az én központúságból, ki akarunk lépni az önmagunkra való nézésből, és rádöbbenni, hogy oly sok mindenki körülöttünk csak vár egy kezdeményezést, törődést. Hagyd legyek én egy barát. Sőt, ezt az imát mondjuk, Urunk. Hagyd legyek én barát a barátaim számára. Figyelj! Hagyd legyek én barát, Uram, a barátaim számára. A hozzám közel lévők számára. Akiket te közel helyeztél hozzám. Hagyd legyek én igazi barát. Szerető barát. Konfliktusokat felvállaló barát. Inspiráló barát. Motiváló barát. Hagyd legyek barát. Urunk, tanulva tőled, mert igazából ennek is az alapja és a gyökere az, amilyen barát te vagy velünk. Te ilyen vagy, amiről beszéltünk. Te ilyen vagy. Inspirálsz, motiválsz, szeretsz, körbefogsz, körül rajongasz bennünket, kijavítasz, kiigazítasz. Köszönjük Jézus nevében. Amen.
Álljunk fel, gyertek! Más barát hozzád hasonló, karodban zársz, kezeimet felemelem, és szent neved áldom, mert te vagy megváltó. Láttam irgalmadat, kegyelmedet, a sötétségben éreztem kezed. Hívlak, Uram, tudom, meghallod. Győzelmet ígértél, nem félek már, nem számít, hogy mennyi harc vár még rám. Hívlak, Uram, tudom, meghallod. Adj neki hálát, nincs más barát. Bátran dicsérd őt, bátran adj neki hálát.
Jó, hogy itt voltunk, jó, hogy itt voltatok a gyülekezet számára. Ne felejtsétek el, most vasárnap egy nagy-nagy alkalmunk lesz, bemerítkezés, nem tudom, 5-6 fognak bemerítkezni, 7-8, nem tudom pontosan, de lesz egy kis szeretett vendégség utána, úgyhogy ha tudsz hozni egy kis sütit, vagy bármit az asztalra, akkor az csak áldás lesz, oké? Okay? Úgyhogy köszönjük, kárisztusok, még egyszer, hogy itt voltatok. Legyetek közösségben, Isten áldjon!